Kulturpart. A 2022-es Artisius díjat a kuratórium esszé kategóriában Fenyő D. György magyar tanárnak ítélte az Utikalauz a vershez című verselemző könyvért, és itt is van Fenyő D. György. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. Azt gondolom, hogy hiánypótló kiadványról van szó, és nagyon jól jön ez a gimnazistáknak, általános iskolásoknak.
Ez egy nehéz dolog, hogy hogy lehet ismeretterjesztő művet írni. Egyrészt középiskolásoknak, nagyobb gyerekeknek, másrészt hogy lehet irodalomról. Mert a természettudományoknak van egy jól kidolgozott nyelve, meg az nagyon érdekes is tud lenni, hogy ismeretet terjeszteni ebben, de még a történelemnek, földrajznak, szóval még az ilyen félig társadalomtudományoknak is. De irodalomnak nagyon nehéz, mert például az irodalmi lapok, amelyek elvileg ugye széles közönségnek szólnak, mindenkinek szólnak, azok egyszerre szakmaiak, meg ismeretterjesztőek, de ezt az ismeretterjesztő funkciójukat nem nagyon teljesítik be, nyilvánvaló, mert hogy ez egy komoly publikálási lehetőség. És akkor létezik egy nyelv, ami már az irodalomról való beszédnek a nyelve, ami nagyon tudományos, létezik egy tanító tankönyvi nyelv, és létezik persze egy ilyen mesélő, de az inkább ilyen történetmesélő, ismeretterjesztő nyelv. Ez az ismeretterjesztő vagy történetmesélő nyelv például főleg a szerzőkről, a szerzők életrajzáról, szerelmeiről, haláláról, gyerekkoráról, stb. Szól. Annak pedig, hogy a szövegekről legyen valami érdemi, ami elemzés, gondolkodás, közös gondolkodás, annak valóban nem nagyon van nyelve. Úgyhogy ennyiben tényleg izgalmas volt ezt kitalálni. A másik, hogy az olvasóközönség az úgy szokott kinézni, hogy a kisgyerekek lelkesen olvasnak, mondjuk a még kisebb gyerekeknél a szülők viszik a könyvtárba, vesznek neki könyvet, aztán a kisgyerekek olvasnak, és aztán valamikor ilyen 12 éves korukban abba hagyják. Elég radikálisan, elég ijesztő is ez a jelenség. Aztán valamikor középiskolásként, de már nem mindenki, elkezd olvasni újra, de nagyjából felnőtt, vagy ilyen fiatal felnőtt korában. És ott van egy elég komoly űr, pont a magyar tanítás évei alatt, tehát a felső tagozatos és középiskolás évek alatt, amikor nem nagyon olvasnak a gyerekek. Az is izgalmas, hogy ennek az elején, tehát ennek az űrnek az elején még úgy hagyjuk el a gyerekeket, hogy főleg történetet, regényt, regénysorozatot, fantazit, stb. Szeretnek olvasni. Aki pedig elkezd újraolvasni, mondjuk a középiskolás évei közepetáján, azoknak meg ismét lesz fülük arra, hogy verseket olvassanak. Közben ez egy nagyon furcsa eltávolodás a magyar tanításban, tehát a magyar órákon, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken, pedig nagyon sok vers van, de ezek valahogy olyan távol maradnak tőle. Tehát ilyen értelemben is egy űrt, egy rést kell, vagy kellene, vagy lenne érdemes kitölteni.
Ez ugye a vers fogyasztásra vonatkozik elsősorban, illetve az irodalom fogyasztásra, de mi a helyzet a vers elemzéssel? Ugye tudjuk, hát Arany János óta, aki odaírta, hogy gondolta a fene, ugye a könyv szélén, amikor olvasta az egyik verséről szóló elemzést, de ezt a tanár úr biztos jobban ismeri nálam ezt az anekdotát, de hogy a vers elemzés az mindig egy kicsit ugye olyan, hogy ha így gondolom, ha így nézem, ki tudja, nyilván vannak bizonyos életrajzi dolgok, amikbe bele lehet kapaszkodni, de azért nem egy nagyon exakt dolog.
Ez nagyon érdekes, mert meg azt gondolom, hogy nagyon exakt, vagy legalábbis nagyon sok támpontunk, biztos fogódzónk van, hiszen nem más a feladatunk, amikor mondjuk egy verset elemzünk, mint hogy egy nyelvi képződményt megértsünk. Na most ilyet, hogy nyelvi képződményt megérteni, ilyennel a hétköznapokban is, meg mindig máskor is sokat foglalkozunk. Tehát tényleg attól kezdve, hogy megnézzük az adóbevallás blankettáját, és megpróbáljuk megérteni, hogy akkor most melyik sorban mit kell írni. Vagy,
ez ugye nem mindig sikerül.
Nem mindig sikerül, de hogy azt akarom inkább, de nagyon sokszor, hogy nem tudom, én azt írja egy étlap, hogy ilyen étel van, és akkor megpróbáljuk kideríteni az emlékeink, a tudásunk, az ételismeretünk alapján, hogy mi is lehet az a furcsa nevű valami étel. Tehát az, hogy egy szövegből, csak a szövegből következtessünk, azzal folyamatosan dolgunk van minden embernek. Persze, nyilvánvalóan különböző nehézségű, típusú, szervezettségű szövegek vannak. Most a verselemzésben bonyolult, metaforikus, áttételes jelentésű szövegeket kell megfejtenünk. Ehhez nyilván a háttértudás az némi segítséget adhat. Tehát ahogy az adóbevallásnál is mondtam, hogy bizony lehet olyan tudásunk, hogy igen, akkor a nem tudom, lakáskiadás máshová tartozik, vagy nem tudom én, a vonat százalék, nem tudom én, micsoda, vagy közlekedés hozzájárulás, azt másképp kell levonni. De azért mégse ezekből a háttértudásokból kell következtetnünk arra, hogy mit is kell bevallanunk. Na most a versnél ugyanez van, hogy nagyon sok háttértudás segítséget adhat, amit ön mondott, mondjuk a költőnek az élete, de a kor szellemi irányzatai, filozófiája, történelmi eseményei, más művek, ami az elsődleges, mondjuk úgy mondjuk szakszóval referencialitása minden egyes szövegnek. Tehát nagyon sok háttérismeretünk lehet, de az alapvető feladat mégse az, hanem hogy ott van egy önmagában zárt nyelvi struktúra, egy nyelvi képződmény, egy szöveg, és azt kell megfejtenünk, megint csak szakmai szóval dekódolnunk. Na most ebben viszont az, hogy egy szövegben mi van, az önmagában elárulja magát. Tehát úgy értem, hogy ha érzünk egy fokozást, ez nem egy érzésbeli, vagy egy ilyen szubjektív dolog, akkor ott valamire gyanakodnunk kell, hogyha azt mondja, hogy jöttem, láttam, győztem, akkor érezzük, hogy ez a három igen nem véletlenül kerülhet egymás mögé, megfigyelhetjük, hogy miért hasonlít a három ige, hogy milyen történetet lehet kirajzolni, és akkor rögtön van egy megfejtésünk. Na, nagyjából így működik különben a versemzés. De mégiscsak igaza van önnek, mert ez egy olyan mumus a magyar tanításnak, amire vagy azt mondják a gyerekek, hogy most lehetőségeket mondok, ehhez nekem semmi közöm, semmi érzékem nem érdekel. B. Hogy lehet egy versről többet beszélni, mint amennyi maga a vers? Ugye egy verset felolvas az ember 5 perc alatt, 3 perc alatt, 1 perc alatt, utána beszélnek róla 20 percet. Úristen, rágjuk a gittet. Van az a közkeletű, bevett elképzelés, hogy hát igazából gondoljuk végig, hogy mi történhetett akkor a költővel, volt-e már forradalom, szerelmes volt-e, bánatos volt-e, hány éves volt, és akkor ezeket a külső információkat próbáljuk meg megtalálni a szövegben. Van egy negyedik, szintén elég bevett közkeletű viszonyulás ehhez, hogy mindenki lásson bele azt, amit akar. Mindenki azt érez belőle, amit akar. Mindenki úgy gondolkozzon róla, ahogy akar. Vagyis egyfajta ilyen projekciós felületnek, egy ilyen fehér vászonnak képzelik, amire nagyon szépen rá lehet vetíteni. Na most szerintem mindegyikben van igazság, de az igazság talán mégse ennek a négynek az összeadódása, hanem valahol középütt keresendő. Mégpedig ott, hogy nyilvánvalóan van egy szövegnek valamiféle jelentése, és ezt a jelentést lenne érdemes minél pontosabban megfejteni. Ehhez viszont közös munkára, közös gondolkodásra, alapos megfigyelésre, mindenféle nyelvi tapasztalatunk, meg világtapasztalatunk mozgósítására van szükség. Most megpróbáltam úgy fölépíteni ezt a könyvet, meg úgy megfogalmazni, hogy mintha így kézen fogva vezetném az olvasót, és azt mondanám, hogy induljunk el egy szövegben, nézzünk ott körül. Ezért is lett az a címe, hogy Úti kalauz a vershez, mert tényleg úgy képzeltem el, mint egy ilyen bédekkert, egy úti kalauzt, hogy megérkeztünk Rómába, soha nem jártunk erre, hát akkor első útvonal. És akkor tessék bejárni velem a fórumot, az antik, stb. Maradványokat, a középkort, a barokkot, a reneszánsz, és akkor felfedezzük. Na, szóval, hogy van a könyvben egy ilyen közös felfedezésre, közös bejárásra való felhívás. Eleve talán, ha látták, akkor úgy is lehet elképzelni, hogy az én szövegeim, azok ilyen bekezdések. Mindegyik egy bekezdésnyi, van hosszú meg rövid bekezdés egyaránt, de mindesetre egy gondolati egység, és ezeket egy-egy számmal hozzárendelem a könyv, a versnek valamelyik sorához, vagy szabához, vagy versszakához. Tehát egy picit úgy, mint egy ilyen színes bédekkert olvasnánk, amelyik mondjuk Róma sematikus térképén bejelöl egy egyes szám, itt ezt láthatod, ekkor épült, ez volt az első, nem tudom én, tulajdonosa, ezeket fedezd föl benne. Na, és akkor így próbálom vezetni az olvasót, hogy bementünk egy szövegbe, bementünk annak a világába, annak a gondolatrendszerébe, érzelmeibe, stb., és fedezzük föl együtt. Ehhez a jó idegenvezető, nem tudom, utazott-e, valószínűleg igen, már olyannal, aki úgy vezet, ez a, szerintem a jó idegenvezető, hogy sok minden információt megmond, de nem az információkra teszi a hangsúlyt, hanem segít abban, hogy én fölfedezzem, meglássam azt, ami tényleg ott van. Tehát se nem beszéli túl, de nem is ad, tehát az se jó, ha tényleg nagyon-nagyon-nagyon, és csak az idegenvezetőre emlékszünk, de az se jó, ha nem mond semmit, hanem azt mondja, hogy gyönyörködjetek. Na, én is próbáltam a kettő között eljárni, hogy segítsek már az olvasónak, de meghagyjam az ő gondolkodásának, fantáziájának, szöveg és élettapasztalatának is a teret. Hát így néz ki ez a könyv. Ehhez kiválasztottam 25 verset. Ezek a magyar költészet utolsó 200 évének a terméséből készültek. Csokonai a legkorábbi költő, és Varró Dániel a legfiatalabb. Tehát, hogy tényleg az utolsó 200 évnek a versanyaga, független attól, hogy él a költő, vagy már nem él, nagyjából fele-fele a kortárs és a klasszikus költő, sőt fontos, hogy nem csak az abszolút klasszicizálódott költőink, tehát akik kanonikus költők, Vörös Marti, vagy Petőfi, vagy Arany, hanem a félmúltnak azok a költői, akik vélhetően, vagy az én érzésem, ízlésem szerint kanonizálódni fognak, de hogy kevésbé vannak bent ebben a kánonban, tehát Petri György, Orbán Ottó, Kányádi Sándor, Fodor Ákos, tehát hogy a félmúltnak a költői is szerepet kaptak. Na most még egy lehet talán érdekes, vagy ami ezt a úti könyv jelleget erősíti, hogy nem időrendben haladunk, tehát mondjuk nem Csokonaitól indulunk és jutunk el 19. századon, 20. századon át a kortársig, hanem a vers terjedelme alapján van felépítve. Ez egy nagyon furcsa, tudom, hogy mindenkit meglepett elrendező elv, hogy egy szavas verstől indulunk, aztán egy kétszavas jön, aztán egy egysoros, aztán egy kétsoros, háromsoros, négysoros, ötsoros, hat, tehát soronként, aztán amikor már olyan hosszú versek vannak, 14 sor, hogy versszakokra tagolja a költő, akkor utána már a négy versszakos, az öt versszakos, stb., és így jutunk el a Arany Jánosnak egy 10 versszakos hosszú balladájáig. Na most ez részint meglepő, de nem ez volt a célom, tehát nem azért így helyeztem el, hanem mert úgy gondolom, hogy egy kicsi szöveget nagyon alaposan szemügyre lehet venni. Az első vers Vörös Sándornak egy egyszavas verse, az a címe, vagy az a szövege, hogy tojás éj. Most nyilván erről az egy szóról nagyon hosszan lehet írni, vagy az a két oldal, amit körülbelül írtam róla, az nagyon alaposan, részletesen szemügyre veszi ezt az egy szót. Utána már kettő, nagyjából ugyanilyen terjedelemben, ott is még nagyon alapos. Aztán nyilvánvaló, ahogy egyre hosszabb lesz, úgy egyre kevésbé szavanként haladunk már. De ez lehet egyfajta bevezetés is a költészetbe, hogy akkor nem egy súlytalan, de mégiscsak könnyen megragadható, könnyen megfogható szövegtől indulunk, és egy egyre hosszabb, éppen ezért bonyolultabb is szövegeken át jutunk el a leghosszabbig. Még egyre adott ez lehetőséget különben, hogy az időbeli elhelyezés teljesen eltűnik, tehát úgy értem, hogy tényleg a 18. század vége és a 20. század eleje és a 21. század eleje teljesen egymás mellett van, ugyanígy a témák meg a hangvételek is egymás mellé kerülnek. Ezzel pedig azért nagyon azt szeretném mondani, hogy a költészet hihetetlenül gazdag, tágas, nem csak egyfajta vers eszmény, egyfajta téma fér bele, nem kell mindig a hazáról beszélni, nem kell mindig önmagamat a legmélyebbekig boncolgatni. De nem is elég az, ha mindig pajzán, erotikus, humoros verset írok. Tehát, hogy ezek nagyon szépen kiegészítik egymást, és a költészet ez egy olyan univerzum, amiben akkor bármerre lehet menni. Egy fontos megkötést azért érvényesítettem, az, hogy ez csupa magyar költő. Tudnilik, hogy a szöveg, ugye erről már beszéltem, a vers az mindig nyelvi képződmény. Tehát ha már egy külföldi verset megnéznénk, akkor annak már egy műfordítását néznénk, meg akkor már abban a pillanatban kérdésessé válna, hogy most mit is nézünk, Kiczet vagy Tóth Árpádot. Tehát ragaszkodtam ahhoz, hogy a magyar irodalomból válogassam ezeket. Nincs benne semmi, ilyen polgárpukkasztó a válogatásban. Lényegében a kanonikus magyar költők, tehát hogy Petőfi Arany, Adi, Babics Kosztolányi, stb. Szerepelnek, Vörös Sándor Pilinszky szerepelnek az összeállításban. Viszont arra törekedtem, hogy talán ne a legismertebb versekkel foglalkozom. Nyilván van benne olyan, ami nagyon ismert, vagy kevésbé ismert, vagy alig ismert, de nem akartam egy olyan mondjuk tankönyvszerű 25 vers, hogy ezt a 25 verset illik ismerni a magyar költészetből, hanem inkább mondom ezzel a fölfedezéssel akartam 25 különböző szöveget megmutatni.
Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, Fenyő D. Györggyel beszélgettem, aki az Uti Kalauza Vershez című esszé kötetéért megkapta az Artisjus díjat, amelyhez ezúton is gratulálok. Köszönöm még egyszer. Kulturpart.